Tizedik fejezet. Hatodik emelet. Minőség. Ha a jelen pillanat tudatosságából cselekszel, bármit is teszel, akár a legegyszerűbb dolgokat is, tettedet a minőség, a gondoskodás és a szeretet érzése itatja át. Eckhart Tolle. Nem egészséges sok minden, ami kívülről annak látszik. Gyerekként viselkedünk sokszor, aki csak a tűzzel játszik. Nem csak színezék, tartósító, egyéb adalékanyag, mindenbe tesznek cukrot, ami megborítja az agyad. Szülőként a jutalmazás sokszor egy táblacsoki, gondoskodás sokkal inkább egy ölelés és egy puszi. Csokoládé, szörp, cukros tea, mi az uzsonnás dobozba kerül, egészségkárosító hatásukra így vagy úgy, de fény derül. Nézz, láss, légy tudatos, hogy élj holnap is, és ne csak most. Dönts okosan, a tested a tiéd, élj boldogan, mert mindig van kiért. Hatalmas a felelősségünk nekünk fogyasztóknak, választásunk többek között üzenet a gyártóknak. Ha nem vesszük le a polcról a boltban, amit az arcunkba tolnak,
gyorsan eltűnik a kínálatból, talán az is lehet, hogy már holnap.
Az vagy, amit megeszel, tartja a réges-régi mondás, inzulinrezisztencián tudod, nem segít a COVID-oltás. Kielégítő alvás nélkül a szervezet sem működhet, sok folyadékkal az összes sejted valóban feltöltődhet. Nézz, láss, légy tudatos, hogy élj holnap is, és ne csak most. Dönts okosan, a tested a tiéd, élj boldogan, mert mindig van kiért. Mr. Minőség. Induljunk tovább, találkozunk van Mr. Minőséggel. A monoklit viselő, szigorú tekintetű, öltönyös úriember barátságtalannak tűnhet első látásra. De hidd el, hamar meg fogod kedvelni. Néha egészen váratlan dolgokra is képes. A múltkor hirtelen elénekelt nekem és utazótársamnak egy dalt. Tudod, egy kicsit magányos az öreg. Egész nap élelmiszer címkéket böngész, elszámokat tanulmányoz, adalékanyagok hatásait kutatja. Eléggé elfogult a fogyasztók irányába, és az élelmiszeripar szereplőit megáltalkodott gonosztevőknek tartja. Néha elszoktam hozzá küldeni Zsóka barátomat, aki szinte mediátorként közvetít a fogyasztók és az élelmiszergyártók között mindkét oldal érdekeit képviselve, azok sajátosságait ismerve. Ő olyan aspektusokra tud szakértelmének köszönhetően rávilágítani, amelyeket csupán az egyik oldal tagjaként nem látnánk. Legutóbbi felvetésén órákig eszmecserét folytattunk. Ennyit mondott csupán. Ami az egészséges embernek jó, az a beteg embernek nem biztos. Ami a beteg embernek kell, az az egészséges embernek nem biztos. Szóval Mr. Minőség kissé fura figura, viszont érdemes meghallgatni, mert minden tudásával azon dolgozik, hogy segítsen az utazóimnak a tudatos döntések meghozatalában. Nos, úgy látom, elkerültük az öreget, biztos valamelyik élelmiszerboltban nézegeti a húskészítmények összetevőit. Nézd csak, itt hagyott nekünk egy hosszú levelet. Kedves utazó! Sajnálom, hogy nem tudunk személyesen találkozni, de engedd meg, hogy egy kis útmutatóval szolgáljak neked. Ez az a lakás, amely ugyan nagyon közel van már a penthouse lakáshoz, mégis nehéz kihívások elé állíthatja a lakóját. Az előző emeleteken foglalkoztál azzal, hogy mikor és mennyit tegyél, és azt milyen összetételben érdemes. Az egészséget célzó tudatosság szempontjából a minőségnek van a legnagyobb jelentősége. Felelősségbarátunk azért kísér el a boltba, hogy emlékeztessen a fogyasztói döntések átgondolt meghozatalára. Sajnos nem bízhatod magad kizárólag az élelmiszergyártók által eléd tárt világra. Neked kell jelen lenned a vásárláskor, és tisztán látni az adott termék egészségedre gyakorolt hatásait. Könnyű lenne naív módon áthárítani a felelősséget, és felemelt kézzel azt mondani, hogy de hiszen ezt nyugodt szívvel megvehetem, hiszen itt áll rajta szép, színes nagybetűkkel, hogy hozzáadott cukortól mentes. És az állítás bizonyára igaz, ráadásul még jól is hangzik. Sok ember számára ennyi elegendő is. De te nem véletlenül olvasod ezt a könyvet, és keresel támpontokat a tudatosságot támogatásához. Te megfordítod a kezedben lévő terméket, és megnézed a címkét. Látod rajta, hogy az összetevő között valóban nem szerepel a cukor. Csak egy sor ismeretlen összetevő. Mégis mit érdemes nézni a címkéken? A kalória és az egyes tápanyagok fogalmát már ismered mostanra, így a makrotápanyagokra vonatkozó adatok elég informatívak ahhoz, hogy összetétel és energiatartalom szempontjából az első szűrőn átengedd az adott élelmiszert. Az összetevők listájánál érdemes tudni, hogy mennyiség szerint csökkenő sorrendben vannak felsorolva az alapanyagok. Tehát az első között található összetevőkből van az adott termékben a legtöbb. Ez alapján nyugodtan visszateheted a polcra azokat, amelyek címkéjén az első három összetevője között a cukor vagy annak egyéb formája található. A cukor egy olyan finomított vegyület, ami a természetben nem fordult elő soha, ezért a szervezet nagyon nehezen birkózik meg vele, főleg akkora mennyiségben, ahogy azt mi észrevétlenül fogyasztjuk. Az édes íz erősebb függőséget okoz, mint a heroin, ugyanis dopamin elválasztást okoz, ami boldogságérzést kelt. Mind a mellett, hogy a cukor sok esetben felelőssé tehető a cukorbetegség, a metabolikus szindróma, valamint szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásáért az egyik fő öregítő ételünk is. Amikor a cukor a szervezetünkben zsírral vagy fehérjével találkozik, olyan végtermékeket hoz létre, melyek sejtszinten károsítják a testünket, ráncosodást, ízületi bántalmakat okozva, azaz öregítve. És hogy ennek mi köze van a test súlyvesztéshez? Nos, az idős test jobban ragaszkodik a zsírokhoz, és amikor a szervezetben valami nem a legjobban működik, az energiákat nem a zsírégetésre használja, hanem renoválásra. Elképzelhető, hogy meglepőnek találod, amiért csak most hallasz a fehér cukorról, pedig már a 6. emeleten jársz. Az összes diéta azzal kezdi, hogy hagyd el a cukrot és a fehér lisztet, igaz? Ez a lakás, amelyben állunk, egy gyönyörűen megkomponált modell része. Egy olyan utazásé, amelyben mostanra olyan mértékű tudatosságot volt alkalmat szerezni, hogy könnyebben hagysz el bizonyos alapanyagokat, mintha az elején rögtön megvonással indítanak. Kapaszkodók, háttérinformációk és az összefüggések ismerete nélkül kevésbé lenne eredményes ez a stratégia. A cukor esetében különösen igaz, hogy mivel valódi függőséget képes kialakítani a szervezetben, nehéz róla lemondani. Az első gondolata a legtöbb embernek az, hogy mivel helyettesítse. Az egész életmódváltás fókuszát félreviheti, ha csak az édességek és sütemények alternatíváira koncentrálunk kétségbe esetten. Minél nagyobb fokú a tudatosságod, annál eredményesebben szállsz szembe ezzel a kihívással. Megérted, hogy a hosszú távú cél magáról az édes ízről való fokozatos leszokás. Természetesen lehet helyettesíteni a cukrot stíviával, eritrittel, glicinnel, negyedannyi ugyanannyival, monggyümölcskivonattal, almapürével, banánnal, datójával, mértékkel, mézzel, jakonszirupppal vagy lokumával, attól függően, hogy hol és milyen mértékben van szükség édesítésre. Te tudod kikísérletezni, hogy melyik áll hozzád a legközelebb. Légy nyitott, próbálgasd a különböző alternatívákat. Kezdetben az is elegendő, ha a hagyományos cukor egy részét váltod ki, vagy egész egyszerűen csökkented a mennyiséget. Hidd el, a kávét is lehet kevés mandulatejjel fogyasztani, a teába meg egyenesen felesleges a cukor. Ha tényleg akarod a változást, képes leszel megszokni, főleg ha fokozatosan teszed, időt hagyva a szervezetednek. Visszatérve a címkékhez, a cukor és az édesítőszerek számtalan módon lehetnek feltüntetve. A természetes, nyers és főtt édesítőszerek mellett a részben és teljesen finomított cukrok, a cukoralkoholok és szintetikus édesítőszerek meg annyi változatával találkozhatsz az élelmiszerek összetevőik között. Fokozottan érdemes kerülnöd a szintetikus termékeket, mint az acesulfám K, E950, aszpartám, E951, szuklaróz, E955, szaharin, E954, ciklamát, E952, advantám, E969, neotám, E961, aszpartám, acesulfám, só, E962 és izomalt, E953. A cukoralkoholok közül a maltit, E965, a laktit, E966, a szorbit, E420 és a mannit, E421 szintén hanyagolható. A finomított cukrok sem a barátaink. Szaharóz, azaz kristálycukor, kukoricaszirup, trehalóz, kókuszvirágcukor, fruktóz, invercukor, galaktóz, glükóz, maltóz, barna rizszirup, laktóz, tagatóz, barna cukor. A juharszirup, a cirokszirup és a nátcukormelasz magas kalóriatartalmuk miatt nem ajánlott nagy mennyiségben. Az édesítőszerek mellett a legnagyobb figyelemmel az adalékanyagok listáját kell megvizsgálnod a termék címkéjén. A szervezeted számára teljesen mindegy, hogy az élelmiszer tetszetőse. Kizárólag a biológiai értéke érdekli. Azt tarts szem előtt vásárláskor, hogy a kezedben lévő termék támogatja-e a tested egészséges működését, vagy éppen a hozzáadott adalékanyagok lebontásával járó plusz terhet jelenti-e számára. Még régebben az adalékanyagok főként az eltarthatóságot célozták, mára a piaci versenyeszközévé váltak.
Stabilizátorok, emulgátorok, színezékek, aromák, savanyúságot szabályozók, fényesítő anyagok, ízfokozók, állományjavítók, csomósodásgátlók, mesterséges édesítőszerek, nedvesítőszerek, módosított keményítők, szilárdító anyagok tarkítják a termékek címkéit.
Nyilvánvaló, hogy a vásárló egészséges és friss élelmiszert vár, ugyanakkor tartósat is, ami mindig hozzáférhető. Ez a két szempont nem könnyen teljesíthető, mert az élelmiszer a legyártás után azonnal veszélyben van, már a levegőből belekerülő gombák miatt is, majd a tárolásból adódó minőségcsökkenés során. Tulajdonképpen a kereskedelem folyamatosan az idővel harcol. Az élelmiszertartósítás feladata mindenfajta élelmiszer elváltozás megakadályozása, mint például a víztartalom megváltozása. Annak érdekében, hogy minél stabilabb és tetszetősebb állagú élelmiszert hozzanak létre, különböző emulgeálószereket és gélképzőket hívnak segítségül. Az ipar az állományjavító adalékanyagok széles tárházát ismeri és alkalmazza, legyen az természetes vagy mesterséges. A szín és állagmegóvás mellett sokkal nagyobb kihívást jelent az élelmiszeripar számára megvédeni az élelmiszereket a tárolás során a baktériumok és gombák támadásától. A mikroorganizmusok folyamatos változásban vannak, újabb megoldások felé terelve a kutatókat. Az évről évre szigorúbb higiéniai előírásoknak való megfelelés egyre komolyabb erőfeszítésébe kerül a gyártóknak. Az élelmiszeripar számol a veszélyes baktériumtörzsekkel, és úgy méretezik a tartósítási technológiákat, hogy az élelmiszer biztonságos legyen. Ennek ellenére a tisztánlátás véget jó, ha tudod, hogy az elsődleges cél az élelmiszer védelme, az értékesítési és hűtőlánc biztosítása. Ez a fogalom éppen csak annyira fedi le a fogyasztó védelmét, amennyire a rendeletek minimálisan megkövetelik. Az okokat keresve bizony szembesülnünk kell azzal, hogy a folyamat a fogyasztói igények változása miatt is alakult ebbe az irányba. Hiszen a tartós élelmiszerek kényelmi cikkekké váltak, könnyebben és gyorsabban ételhez jutunk általuk. A hozzáadott ízfokozók miatt gyakran ízletesebbek is, mint a konyhánkban elkészített fogások. A fogyasztói igényeire reagálva az élelmiszeripar igyekszik elérhetővé tenni a tartós élelmiszereket mindenkor és minden időben a boltok polcain. Természetes és egészséges alapanyagok használata viszont nagy szakértelmet igényel a piacképesség romlásának kockázata mellett. A mesterséges anyagok stabilak, szerkezetük állandó és kiszámítható, költséghatékonyabbak és tetszőlegesen alakíthatóak. A témáról bővebben Tóth Gábor és Sebestyén Balázs Elmentes övezet 2 című könyvében olvashatsz. Ezen a tendencián csak a kereslet tud változtatni, ezért saját egészséged érdekében is érdemes a friss, nyers alapanyagokat választanod, és otthon főznöd, ha van rá lehetőséged. Körültekintéssel fogyaszd azokat az élelmiszereket, amelyeken 3-nál többen számot látsz, már csak a koktélhatás elkerülése miatt is. Ha egy termék összetevőinek listája túl hosszú, és tele van számodra értelmezhetetlen, ismeretlen fogalommal, az szinte biztos, hogy nem ideális választás. Valóban akadnak az e-számok között is természetes anyagok, mint a kurkuma, E100, a riboflavin, E101, a klorofil, E140, az aktív szén, E153, vagy a likopin, E160D, ám a mesterséges színezékeket, E102, 104, 110, 123, 124, 127, 131, 132, 151, a tartósítószerek egyes csoportjait, E210-től 252-ig, kivétel az E200 és 203, a korábban tárgyalt mesterséges édesítőszereket és bizonyos ízfokozókat, E621, érdemesebb kerülnöd. Ez utóbbi, nátrium glutamát, például egy olyan étvágynövelő, elhízást okozó adalékanyag, mely alattomosan átalakítja az ízérzékelésünket, hatására hosszú távon nem találjuk elég ízletesnek az ételek natúr természetes ízét. Mellékhatásait folyamatosan kutatják, és egyre több negatív élettani hatást alátámasztó vizsgálat lát napvilágot. Törekedj arra, hogy a széles választékból a táplálkozás élettani szempontból leginkább értékes, tápanyagokban gazdag alternatívát választ. Mindenből van jó és jobb választás, bár kétségkívül nem egyszerű megtalálni a megbízható forrásokat. Az élelmiszer minősége számtalan tényező függvényében változik. Jelentősége van a talaj minőségének, a feldolgozás mértékének, az előállítás feltételeinek, a felhasznált nyersanyag arányának és az adalékanyagoknak. Minél feldolgozottabb egy élelmiszer, annál több ponton veszíthet az értékéből, és tartalmazhat a szervezet számára megterhelő összetevőket. Kizárólag a beltartalmi értéket vizsgálva, egy otthon elkészített csirkemájpástétom, melyhez szabadon tartott, nem génmódosított táppal hízlalt szárgyas máját szereztük be a hentestől, mérföldekkel meghaladja a 25% csirkemájat, nyesedéket, bőrös gyártási szalonnát, sertésbőrkét, búzalisztet, tartósítószert, stabilizátort, sűrítőanyagot és glükószirupot tartalmazó konzerv minőségét. A piacon járva tájékozódhatunk a henteseknél az állatok tartásáról, a helyi őstermelőknél a zöldségek és gyümölcsök termesztésének körülményeiről, bio vagy organikus eredetéről. Tehát ideális esetben az jelenti a különbséget étel és táplálék között, hogy az élelmiszereket feldolgozatlan formában, ismert forrásból szerezzük be, és otthon készítjük el őket. A boltban kapható feldolgozott élelmiszerek közötti optimális választás körültekintést igényel. Attól függően, hogy hol szoktál vásárolni, eleinte több időt be fog kerülni a termékek összehasonlítása, a címkék megvizsgálása. Ám ha már tudod, hogy mit kell nézned, illetve figyelembe veszed az egyéni preferencia rendezési elveidet, ártényező, ízlés, kiszerelés, környezettudatossági szempontok, stb., akkor a bevásárlás is hatékonyan megszervezhető. Természetesen nem mondhatom meg, hogy miből melyiket vedd, hiszen nem ismerem a vásárlási szokásaidat, az anyagi helyzetedet, a családi állapotodat, az életviteledet, a korodat, aktivitásodat, ízlésedet, anyagcsere és hormontípusodat, érzékenységedet, esetleges betegségedet és egészségügyi kihívásaidat. Ha úgy alakulna, hogy személyesen együtt dolgozol a kísérőddel, akkor ezeket a kérdéseket alaposan kitárgyaljátok, hogy igazán rád szabott opciókat találjatok. Általánosságban a következő iránymutatások lehetnek segítségedre az egyes termékcsoportokon belüli választás megkönnyítésére a boltban. Felvágottak esetében mérvadóan minél magasabb hústartalom és az egyéb összetevők minimális jelenléte, tartósítószer, ízfokozó, szója, glutén, stb. Pékárok közül legfeljebb a kovászolt kenyeret és házi sütésű gluténmentes verzióit ajánlom rendszeres fogyasztásra.
A levegővel felfújt, mindenféle adalékanyaggal teletömött édes és sós péksütemények, fehér termékek tápanyagban igen szegények, élettani értékük alacsony, ráadásul a tömeggyártás miatt megváltozott előnytelen összetétel több betegség melegágyát képezi. Joghurtból a Natur okosabb választás, műzli szeletnél a cukortartalmat nézzük és a vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmazó magok, diófélék arányát.
Ezt a félék közül ki lehet próbálni a vöröslencséből, kölesből, cirokból, hajdinából készült alternatívákat is. Erről a témáról találsz egy érdekes cikket az Egy Életed blogon is. Kiváló fehérje forrás a lazac, a szardínia, a szardella, a makréla, a hering, az alaszkai tőkehal, a tonhal, a pisztráng, a sovány marhahús, a bárány, a kacsa, a csirke, a pulyka, a sárga borsó, a lencse, a csicseri borsó és a bab. Ez utóbbiak szénhidrátban is gazdagok, ne felejtsük el. Tejtermékek közül remek alternatívák az adalékanyagmentes magtejek, mint a mandulatej, a rizstej, a kesutej, a kókusztej, a kókuszjoghurt, a ghee, tisztított vaj, a totu, a szkír, a kecsketej és a jútej. Értékes vitaminokat tartalmaznak a diófélék és magvak. Dió, szezámmag, tökmag, napraforgó, magyaró, pekándió, mandula, kesudió, makadámdió. A zöldségek pedig mindig és mindenkor szinte korlátlan mennyiségben fogyaszthatók, lehetőleg frissen, nyersen, párolva, pirítva, préselve vagy sütve. Az olajoknak, zsíroknak is fontos szerepük van, érdemes őket változatosan használni. Sütésre, főzésre javaslom a kókuszolajat, a ghee-t és a kacsazsírt. Salátákhoz, nyers ételekhez jó választás az extra szűz olívaolaj, az avokádóolaj és a makadámdióolaj. Tulajdonképpen az, hogy egy élelmiszer egészséges-e vagy sem, a fogyasztója állapotától függ. E tekintetben számos élelmiszerről nem jelenthető ki teljes biztonsággal, hogy garantáltan egészséges. Az adott egyén szervezetének aktuális egyensúlyi állapota billenti a mérleget egyik vagy másik irányba. Hasznos biokémiai folyamatokat indít be a legtöbb ember emésztőrendszerében a rostok fogyasztása, ugyanakkor krónikus gyulladásos bélbetegség esetén súlyos problémákat okozhatnak. Jó példa a paradicsom is, amely számos előnyös tulajdonsága mellett magas vitamin, ásványi anyag, rost és antioxidáns tartalom, komoly allergén, köszvény és vesebetegség esetén kifejezetten ellenjavalt. A személyre szabott táplálkozás beállítása már a funkcionális protokollok alkalmazásának területe. A holisztikus szemlélet az egyén tüneteit a teljes vérképpel, laboreredményekkel, szükséges vizsgálatokkal együtt értékelve lehetővé teszi a bántó ételcsoportok kizárását és a funkcionális táplálékok kiegészítők bevezetését. Számos betegség hozható összefüggésbe az életmóddal, táplálkozással, ezért az állapot javítását is ezeken a területeken kell kezdeni. A hagyományos medicina általában csak tüneteket kezel, és lokális fájdalomcsillapításra törekszik, ritkán mélyül el a gyökérokok kutatásában, ha csak erre nincs kifejezett igénye a páciensnek. Ezen a ponton párhuzamot vonhatunk a piaci szereplők és az orvos-beteg közötti felelősség megoszlása között. Ahogy a fogyasztói igények életre hívták a kényelmi termékeket, úgy a betegek egy része is csupán annyit vár el az orvosától, hogy a fájdalmát mi hamarabb szüntesse meg. Látod, hogy felelősség barátunk mindig és mindenhol jelen van az életünkben? Lehetünk tudatosak, szükséges is, vásárlóként és betegként is. Egy pajzsmirigy zavarra utaló tünet együttes esetén nem elégedhetünk meg a protokoll szerinti TSH érték vizsgálatával. Fordítva is igaz, hogy a TSH egyszeri referencia tartományon kívüli értéke nem kizárólag a pajzsmirigy működésére vonatkozhat. Legyen szó az endokrin vagy az emésztőrendszert érintő betegségről, táplálkozás átalakításával rendkívüli mértékben javíthatunk az állapoton. Az egyéni érzékenységek figyelembe vételét mi sem követeli meg jobban, mint az egyre gyakoribb ételallergiák, ételintoleranciák megjelenése. Itt van például a sokak által elbagatelizált, divatos hóbortnak tartott gluténérzékenység. Az a rossz hírem, hogy a glutén igazából senkinek sem való, egyes szakemberek antitápanyagként apostrofálják. Jól lehet, a gabonafélék az emberiség legősibb táplálékai közé tartoznak, a gépesítés, a tömegtermelés, a vegyipar és a klasszikus búzafajták nemesítése révén emészthetőségük jelentősen megváltozott. A cöliákia, mint betegség fogalma már 1888-ban ismeretes volt, bár a glutén szerepét csak 1950-ben sikerült tisztázni. Eme bélsorvadással járó folyamat egy életre szóló glutén kizárást jelent a diagnosztizált beteg számára. De nem kizárólag a bizonyítottan gluténérzékeny embereknek javasolt a glutén elhagyása, csökkentése. A búzaglutén egy komplex, nehezen lebontható prolamin típusú fehérje, ami még az egészséges bélrendszer számára is nehezen emészthető. Számos egészségügyi problémával kapcsolják össze a glutént, mint például allergiák, bélrendellenességek, neurológiai és autoimmun betegségek. Tulajdonképpen mindenki profitálhat abból, ha minimálisra redukálja a glutén fogyasztását, ami elsősorban a búzában, tönköly, bulgur és durum, kuszkusz, alakor, tritikálé is, rozsban és árpában található. Cöliákiával együtt élőknek a zabgluténmentességéről is meg kell bizonyosodniuk, sőt teljes biztonsággal a gluténmentes címkével ellátott termékeket fogyaszthatják. Ugyanis a feldolgozott élelmiszerek összetevői között különböző álnevek fedhetik el ezt a gondot okozó fehérjét, mint maláta, keményítők, hidrolizált zöldségprotein.
Kétségkívül nagyfokú odafigyelést igényel ez részükről, hiszen a glutén számos olyan élelmiszerben is fellelhető, amiről nem is gondolnánk. A kenyérféléken, tésztaféléken és süteményeken kívül előszeretettel használják az élelmiszer feldolgozás során hatékony segédanyagként kolbász, virsli, jégkrém, chips, sós ropogtatnivalók, ketchup, mustár, szószok, édességek, fűszerkeverékek, leveskocka, sütőpor, levesek, készételek előállításához is.
Szeretném ugyanakkor kihangsúlyozni, hogy a gluténmentes étkezés nem feltétlenül jelent egyet az egészséges táplálkozással, önmagában a fogyással meg pláne nem kapcsolható össze. Azért nem kell valamit megvenni, mert gluténmentes, ha amúgy azt a termékcsaládot nem is szoktuk fogyasztani. Körültekintés nélkül hamar súlygyarapodáshoz vezethet a gluténmentes kéztermékek rendszeres fogyasztása. Ha valamely összetevőt, esetünkben a glutént kiemelik a hozzávalók közül, azt valami mással pótolni kell, ezért a végeredmény egy jellemzően magasabb keményítő tartalmú, cukorral vagy éppen zsíradékkal dúsított termék. Így gluténmentes életmód folytatásakor is határozottan fontos a tudatos vásárlás. A gluténérzékenység gyakran kéz a kézben jár együtt laktózintoleranciával is, de genetikus eredetű is lehet a laktázenzim hiánya. A hasfájással, hasi görcsökkel, puffadással, feszüléssel, általános rossz közérzettel, hányingerrel járó betegség az állati eredetű tej és tejtermékek étrendi kizárását követeli meg gazdájától. A laktózbevitel csökkentése is elégséges lehet, ha a beteg kitapasztalja a számára még tüneteket nem okozó mérték határát. A tejfehérje allergiások számára viszont az egyetlen megoldás a tejmentes étrend követése, ami nem csak a tejre korlátozódik, hanem a tejet nyomokban tartalmazó félkész és késztermékekre is. A felnőtt lakosság körében és a gyermekek között is egyre nő az ételallergiások és ételintoleránsok száma. Még előbbinél az étel elfogyasztása után viszonylag gyorsan allergiás tünetek, haspuffadás, hasi görcs, hányinger, hasmenés, bőrkiütés, viszketés, köhögés, fulladás, orfolyás jelentkeznek. Utóbbinál az aspecifikus tünetek napokkal, hetekkel később mutatkozhatnak meg számtalan formában. Bőrelváltozások, ekcéma, migrénes fejfájás, alvászavar, emésztési problémák, ízületi fájdalmak. Mindkét esetben fontos a gondot okozó ételalkotó azonosítása és eliminálása az étrendből. Ehhez nyújtanak segítséget az ételintolerancia tesztek, bőrpróbák, valamint az IgE és IgG antitestek vérszintjének vizsgálata. Bármely összetevőről igazolódjon is be szervezetünk ellenszenve, odafigyelést, nyitottságot és türelmet igényel az új életmód szabályainak megismerése és alkalmazása. Szerencsére egyre több kollégám tud valódi segítséget nyújtani naprakész tudásuknak köszönhetően. A mindenmentes étkezésre szakosodott megbízható közösségek is hatalmas támogatást adhatnak, amennyiben hiteles szakember áll a csoport szolgálatára. Magyarország első számú ilyen jellegű támogató közössége a Csakamentes. Jó egészséget és tudatos döntéseket kívánok! Barátsággal, Mr. Minőség! Ez elég terjedelmes levél volt, mit gondolsz? De mielőtt tovább utaznánk a legfelső emeletre, szeretnék még beszélni kicsit a hormonális beállítottságról. A hormonok a szervezet belső egyensúlyának szabályozásán dolgoznak, melyeket hormontermelő mirigyek termelnek. Bizonyos ételek elfogyasztása befolyásolhatja a belső elválasztású mirigyek aktivitását, melyek ezáltal több hormont termelhetnek. Ilyen hormontermelő mirigyek a pajzsmirigy, a mellékvese, az agyalapi mirigy és nőknél a petefészek. Ezek közül egy vagy több dominánsabb a többinél, azaz nagyobb szerepet játszik a szervezet belső egyensúlyának fenntartásában. Ha valaki tisztában van a hormon típusával, esélye van tudatosan elkerülni azokat az élelmiszereket, melyek stimulálják az adott hormontermelő mirigyet. Ennek óriási jelentősége van az egészségünket illetően, ugyanis a napi rendszerességgel vagy nagy mennyiségben fogyasztott olyan élelmiszerek, melyek folyamatosan stimulálják a domináns mirigyet, egy idő után oda vezetnek, hogy a mirigy teljesen elfárad és elégtelen lesz a működése.
A legszemléletesebb példa erre a pajzsmirigy túlműködés, mely sok esetben a mirigyet folyamatosan stimuláló ételek fogyasztása miatt alakulhatott ki.
A túlműködés következtében egy idő után elfárad, és már nem lesz képes a szervezet számára elegendő hormont termelni. Mi jellemző az egyes hormontípusokra? A pajzsmirigy típusnak gyakran hosszabbak, vékonyabbak a kezei és lábai. Esetében a vállak és a csípő szélessége arányosan megegyezik egymással. Jellemzően a hason és derékon rakódik le a felesleg hízás esetén. Ő az, aki fiatalon szinte bármi tehet, és bár kifejezetten édesszájú, mégsem hízik el. A pajzsmirigy aktivitásának csökkenésével azonban egyszer csak hirtelen súlygyarapodást tapasztalhat. Stimuláló hatással van a hormontermelő mirigyére a fruktóz, a finomított szénhidrátok, a méz, a koffein és származékai. Ezek fogyasztásának mérséklése hozzájárul a pajzsmirigy egészséges működésének fenntartásához. A mellékvese típus erősebb testfelépítésű, szélesebb a válla, lábai erősek, ugyanakkor formásak. A súlyfelesleg a derékra, a hátra és a hasra koncentrálódik, a belső zsigeri zsír mennyisége gyarapszik. Nőknél jellemző a nagy mell és szélesebb hát, férfiaknál kemény, kiálló has, illetve fejtetői kopaszodás figyelhető meg. Számukra kifejezetten nagy kihívást jelent a diéták betartása, mivel a mellékvese dopamint is termel, ezért értelemszerűen pont azokat az ételeket kívánják erősebben, melyek rendszeres nagymértékű fogyasztása serkenti a hormon kiválasztását. A vöröshúsok, a vathúsok, a belsőségek és a máj előnytelen hatással lehet a homeosztázisukra. A kerekded, rövidebb végtagokkal, puha izomzattal, laza kötőszövettel rendelkező, ám testfelépítését tekintve optimálisnak mondható típus domináns hormontermelő szerve az agyalapi mirigy. A hízás minden testájára egyenletesen elosztva történik babahájszerűen. Hormonális függősége révén jellemzően édesztájú, élvezettel fogyasztja a kávét krémes tejszínnel, tejszínhabbal. Hormontermelő mirigyének kifáradásához vezethet az állati eredetű tej és tejtermékek, a cukor, a fehérlisztes készítmények, az alkohol, a koffein és származékainak mértéktelen fogyasztása. A homokóra alkat, a vékony derék, lapos has és erősebb csípő petefészek típusra utalhat. A zsírfelesleg leginkább a fenékre és combra rakódik le. A narancsbőrre való hajlam gyakoribb a többi típushoz képest. Érdemes kerülni a vörös húsokat, a belsőségeket, a csípős, nehéz, fűszeres ételeket, valamint az állati eredetű tejet és tejtermékeket. A petefészek értelemszerűen csak nőknél aktív, habár találkoztam a klienseim között nem egy olyan férfival, aki a petefészek hormontípus jegyeit is hordozta, ami bizonyos fokú ösztrogén dominanciára utalhat. Most pedig elérkeztünk utazásunk csúcspontjához, ahol belépünk a káprázatos luxusvillába, és megismerjük a tudatos életvitelhez kapcsolódó további faktorokat.